Vendégünk a stúdióban továbbra is Vébci Lókus, a telefonszámunk pedig 483-26-26. Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban három parlamenti párt is tisztújító kongresszusra készül, legelőször is az MSZP-nél várható ilyen kongresszus, de mi a tétje ennek a kongresszusnak? Hiszen az előzetes hírekből az derül ki, hogy talán soha nem volt még ilyen egyértelműen, a végeredményre egyértelműen utaló MSZP kongresszus, nincsenek versengő elnökjelöltek, egy elnök jelölt van, a miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, tehát úgy tűnik, hogy az ő pozíciója stabil ezen a kongresszuson. De mennyire stabil az ő pozíciója, most függetlenül attól, hogy megválasztják elnöknek, vagy sem, és mi a tétje ennek a kongresszusnak?
Hát minden bizonnyal megválasztják elnöknek, ez feltétlenül nem kérdés. Más jelölt nem indult. A kérdés az természetesen, hogy milyen legitimitással. Ezt viszonylag kevesen szokták feszegetni, de egyáltalán nem biztos, pontosabban nem mindegy, hogy kétharmados támogatást, vagy 100%-os támogatást kap a kongresszuson, vagy ennél jóval alacsonyabbat. Bizonyos értelemben nincs könnyebb helyzetben, azt gondolom a pártban, a kongresszusi előkészületek ebbe az irányba mutatnak, nincs sokkal könnyebb helyzetben, mint a parlamentben. És azt hiszem, hogy bizonyos értelemben a Fidesz által megfogalmazott illegitimitást valahogy, és ez az egyik célja annak, azt gondolom, hogy és oka annak, hogy Gyurcsány elnök szeretne lenni, és megpályázta, bár sokan lebeszélték róla, vagy eltanácsolták ettől a lépéstől korábban, az, hogy egy erős legitimitást kapjon a párt részéről a reformok következetes véghezvitelére.
Tehát az ő számára most az a fontos ezen a kongresszuson, hogy lehetőleg egyharmadnál nagyobb támogatást kapjon, és ezt tudja...
Megkérdőjelezhetetlen támogatást kapjon, ez nagyon
fontos. És ezt föl tudni a későbbiekben, minden későbbi intézkedésre.
Így van. Ettől függetlenül azt gondolom, ez egy nagyon lényeges elem, és ez az egyik tétje a kongresszusnak. És ugye Gyurcsány a mai beszédében is elmondta, hogy személyét és sorsát összekötötte a reformok sorsával, tehát ebben az értelemben, bizonyos értelemben a reformok sorsa is múlik azon, hogy milyen legitimitású és milyen erős pártelnök lesz az MSZP élén. De visszatérve az előkészületekre, az látható, hogy egy kicsit visszanézünk időbe, és vesszük azt a pillanatot, amikor a sikertelen köztársasági elnök választás, illetve a választási kudarc után a miniszterelnök szinte egyik óráról a másikra létrehozván a választási bizottságot átvette szinte a teljhatalmat a párton belül, és meggyőződésem az, hogyha eljátszott a gondolattal, hogy milyen hatalma lesz egy sikeres választás után, országgyűlési választás után, akkor nem gondolta, hogy épület előállhat, mint ami ma a jelölő és előkészítő gyűlések után látszik.
Nem, milyen ugyanis képlet állt elő?
Az a képlet állt elő, hogy a pártreform és a párt modernizálása, amit ő hirdetett, azt kell, hogy mondjam, a kongresszusi előkészítő anyagokból ez már kiderül, nagyon csonkabonka lesz, messze nem lesz olyan mélységű, mint ahogy ezt valamikor akár másfél évvel ezelőtt meghirdette. A legutóbbi írásában, a szembenézésben is arról beszél, hogy egy hosszú reformfolyamat első pártreform folyamat első lépés várható, vagy első lépései várhatók a kongresszuson, tehát ez messze nem lesz rapid, mint ahogy ezt ő valamikor elgondolta. A személyi mozgások is ezt mutatják. Juhász Ferencnek, akit ő tulajdonképpen ki akart neveztetni, jelöltetni ügyvezető elnöknek, vagy ami pozíció nem is volt korábban ismert a pártban, mert ügyvezető alelnök volt mindig. Tehát egy teljesen új pozíciót akart létrehozni, nyilvánvalóan idézőjelben teljhatalmú megbízottjaként, vagy helytartójaként működött volna. Ez a juhász nem olyan régen visszalépett a jelöléstől, pontosabban nem vállalja ezt a pozíciót.
És most ilyen pozíció nem is lesz.
És ilyen pozíció már nem is lesz, tehát arról döntés született, hogy kibővítik a legmagasabb tisztségek körét és számát, két elnök helyettes lesz, ami legalábbis jelen pillanatban így néz ki, ami ugye önmagában is egy komot tükröz, hiszen már eredetileg Szekeres személye is kompromisszum volt korábban Gyurcsány számára, és kibővítik az alelnöki kört is. Itt elsősorban persze azt hiszem arról van szó, hogy Hillernek akarták biztosítani, vagy akarják biztosítani a tisztes visszalépés lehetőségét, és ezért a jelenlegi két alelnöki pozíció mellett egy harmadikat is létrehoznak.
Ugye, ezek a személyi mozgások, és az, hogy a pártreformot nem sikerült olyan ütemben megvalósítani, ahogy szerette volna, ez az ő pozícióinak, mármint a miniszterelnök pozícióinak, párton belüli pozícióinak, meggyengülését
mindenképpen
mutatja nagyon erőteljesen.
És azok az interjúk, megnyilvánulások, amelyek ezt kísérik. Nem olyan régen, talán egy hónappal ezelőtt Lendvai Ildikónak volt egy nyilatkozata 168 órába, aki úgy mindig, mint frakcióvezető is, mindig biztosította a kormányfőt az első pillanattól kezdve a mélységes lojalitásáról, és ez hely rendjén is volt. Ő is úgy nyilatkozott, hogy először is a kollektív vezetésnek a megerősítését tartotta a párt hatékony működése egyik garanciájának, és használt egy olyan fordulatot, amiben azt mondta, hogy ha bajba került a miniszterelnök, kötelességünk tutajt ácsolni számára, és kimenekíteni abból a bajból, amibe került. Na most egy ilyen kiszólás másfél évvel ezelőtt, vagy akár a választási győzelem után közvetlenül szinte elképzelhetetlen volt. Ez mutatja azt a hangulatváltást, ami Gyurcsány Ferenc körül kialakult. Én úgy fogalmaznék, hogy ennek persze, mivel a Szocialista Párt viszonylag fegyelmezett párt, legalábbis a legutóbbi időkben, ezek csak ilyen töredékekben érhetők tetten, de árulkodóak. Én azt mondanám, hogy lehet, hogy erős a megfogalmazás, hogy a Szocialista Pártban jelen pillanatban felerősödtek a bizalmatlanság struktúrái, ezt lehet persze másként is fogalmazni, lehet, hogy pusztán arról van szó, hogy Gyurcsány számára nem akarnak oly mértékű hatalmat biztosítani, mint ahogy ezt korábban akár maga is elgondolta. Ezt mutatja egyébként az elnökségi jelölteknek a köre is, ahova a legbizalmasabb emberei Gyurcsánynak nem kerültek be, holott korábban legalábbis, ha hinni lehet a híreknek, ez feltételként fogalmazódott meg a miniszterelnök részéről. De ugyanezt a személyi defenzivitást mutatják azok a hírek éppen, amelyek ma láttak napvilágot a délutáni órákban Szilvási Györgynek a pozícióját illetően. Azt gondolom,
hogy esetleg nem lenne kancellária miniszter, igen, a kormány várható alakítás után.
Igen, ezek is ennek a folyamatnak a jelzőkörei.
De mennyire véli úgy, hogy ezek a bizalmatlanság megnyilvánulásai egyszerűen, és nem esetleg egy Gyurcsány utáni korszaknak az előkészületei? És a Gyurcsány utáni korszakra lehet érteni azt is, hogy esetleg ő pártelnök marad, és nem miniszterelnök, vagy fordítva?
Ebből a posztból, ugye ez felvetődött, hogy ebből a posztból akár ki is lehet menekülni, ha nagyon komoly a kormány népszerűs, mármint a miniszterelnöki pozícióból be lehet vonulni a pártelnöki pozícióba, és egy új miniszterelnökkel lehet folytatni, egy idézőjelben hiteles vagy hitelesebb miniszterelnökkel lehet folytatni a reform folyamatokat. Ennek én igazából túl sok esélyt nem adok, mert azt gondolom, hogy a miniszterelnök pártelnöki pozíciója alapvetően attól függ, hogy miniszterelnökként milyen eredményeket tud felmutatni. Amennyiben miniszterelnökként sikeres, abban az esetben elnök lesz. Megfordítva viszont azt gondolom, ez nem nagyon lehetséges. Nem gondolom, hogy erős pártelnök és sikertelen kudarcos miniszterelnökként sokáig tudna működni.
Vendégünk a stúdióban Weber Attila szociológus, a hírek után folytatjuk.